Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok. Vendégünk Rohánszky Mihály, a Kénfogó Detektív és Információvédelmi Iroda tulajdonosa. Önök egyébként nem különböznek az egyszerű civil polgártól, ha jól tudom a jogi szabályozás szerint, csak azt tehetnek meg, mint amit bármelyik civil, vagy van-e különbség?
Hogyne, borzasztó nagy különbség van. A magánnyomozó és a civil között egyetlen egy különbség van, hogy a magánnyomozó adott esetben tudja, hogy hova kell nyúlni, és honnan kell információt szerezni. Ennyi. Semmivel több lehetőség nincs, mint egy civil személy.
De jogi felhatalmazásban nincs.
Jogi fel, semmi az ég a világon nincsen. Tehát valójában semmi különbség nincsen. Csak én tudom, hogy például egy eljárásban mit kell csinálni, hova kell nyúlni, milyen adatbázisból milyen adatot kell lehívni, megnézni, és a többi, és a többi, amit mondjuk egy civil személy, ha tudná, ő is megtehetné minden további nélkül.
Igen, ez a gyakorlat, amiről az előbb beszéltünk. Igen. Az imént a kezdetektől. Poloskákat telepítenek, vagy
nem
keresnek?
Telepíteni nem lehet. A telepítés az állami monopólium.
Keresni mi
csak keressük, igen. De az is engedélyhez kötött tevékenység értelemszerűen, és maga a műszereket is engedélyeztetni kell, amivel dolgozik az ember.
Igen, mert gyakorlatilag ugyanaz ezek szerint a poloska maga, mint a poloska kereső.
Végül is igen.
Technikailag.
Igen, hát érdekes történet, ami azt jelenti, hogy az embernek azért, és itt jön be a szakmai része a dolgok, hogy nem mindegy, hogy ezt kivégzi egy OK-s magánnyomozó, vagy van engedélye, vagy egy olyan, aki ugye a rendvédelmi szerveknél dolgozott. Vannak állami lehallgatások, és vannak civil kvázi lehallgatások. Na most az állami lehallgatások, azok nyilván valamilyen ügyhöz kötötten történnek, és egy hivatalos eljárásban van.
Már képzelem is, hogy találnak egy állami poloskát.
A másik a civil lehallgatás, most hozzá kell tennem, hogy az interneten rengeteg nagyon jó minőségű professzionális lehallgató készüléket lehet kapni, de ezek nem olyanok, mint amivel nyilván, hogy az állam dolgozik, az
még
állami hatóságok.
Rosszabbak, gondolom.
Nem, paramétereiben más. Meg mondhatnám azt is, hogy ezzel nem igazán áll kell titkot, más frekvencián, más eljárással másképpen dolgoznak, mint egy civil szférában kapható lehallgató készülék, ami nagyon jó minőségű, professzionális, de nem ugyanaz a technika, ami az állam dolgozik. Különféle műszerek vannak, és ezért van a hatósági engedélye műszerekre, mert vannak műszerek, amikkel kvázi, most idézőjelben, mindent fel lehet deríteni. Most vannak kézi műszerek, most csak azért nevezem így, hogy szokorrádió, vagy egy széles sávú szkennelő, amely ugye végigmegy valaki, és azt mondja, hogy jaj, semmi nincsen, és kész közben. Hát nem igaz, mert egy másik műszerrel, ugye, ami többet tud, azzal ugye fel lehet deríteni ezt is, meg azt is. Na most itt nem mindegy, az embernek a lojalitása a régi cégéhez, vagy ugye nem volt neki régi cége, hogy most ugye felderíti, nem deríte fel, de hála Istennek, hogy az a technika, amivel mindent fel lehet deríteni, az Magyarországon csak állami hivatalnál van. Illetve mi rendelkezünk, mert ennek mi vagyunk a magyarországi beszállítói a hivatalos szervek részére. Tehát máshol civil forgalomban nincsenek, hála Istennek.
Nem fordulhat az a helyzet elő, hogy magánnyomozó felderíti a poloskákat, és hogy nem...
Igen,
állami
nem fordulhat,
is.
Így van, így van, nem fordulhat elő szerencsére.
Volt egy vendégem, aki egy jogosultság vizsgáló szoftverrel foglalkoznak, mert arra jutottak, hogy a bűnözők elkezdtek visszatérni a klasszikus módszerhez, azaz nem szoftveresen próbálnak feltörni rendszereket, hanem egész egyszer oda mennek az emberhez, és a régi jó klasszikus zsarolási módszerekkel ráveszik arra, hogy adatot vigyenek. Tehát hogy látja ezt a ipari kémkedés helyzetet Magyarországon?
A cégvezetőknek a zöme, és a mi megkeresésünknek is a zöme abból áll, hogy egy cégvezető azt hiszi, hogy őt lehallgatják. Most mindenki azt hiszi, hogy lehallgatják. És amikor kimegyünk, és megkérdezzük, hogy miből gondolja, és akkor elmondja a folyamatot, és én mondom, hogy itt személy probléma lesz ebből a dologból, és mint végül ki is derül, hogy a titkárnő elmondta a Julikának, a Julika elmondta a férjének, és a többi, tehát így terjednek a dolgok, hogy mennek ki információk. Klasszikus pegykalánc, és mondhatnám azt, hogy a 70-80%-ban így mennek ki az információk.
És hogy lehet kialakítani a jó ügyfél-vállalkozó kapcsolatot? a bizalmat megteremteni, bejön az ügyfél. Nyilván valamilyen értelemben lelkileg már egy elkínzott ember, hogyha gyanakszik, mert a gyanúval élni az nem igazán jó.
Hát az embernek jó emberismerőnek kell lenni, és lekobogom, remélem, hogy jó emberismerő.
Talán ez szakmai
képesség. Ez hozzá tartozik, és azért az első benyomása számít. Az nagyon sokat számít, utána számít az, hogy hogyan kommunikál az illető. Mit mond, hogyan mondja, amit mond, mennyire érzelmileg mondja, amit mond. Másképpen beszél egy nő, másképpen beszél egy férfi, amikor előadja a problémáját, vagy elmondja egyáltalán. Hogyan mondja el, milyen a testbeszéde az illetőnek akkor, amikor éppen elmondja nekem a dolgot, vagy amit szeretne, a problémáját. Ebből azért már úgy nagyjából az ember össze tudja rakni a személyiségét az illetőnek, de hozzá kell tennem, hogy lehet, hogy nagy csalódik az ember, hogy valóban félre ismerem, de ez nagyon ritka. Mi mindig elmondjuk a megbízónak elejétől a végéig, hogy egy adott ügyben mit lehet csinálni, és abból mi mit tudunk megcsinálni, és mit fogunk csinálni, és végigvezetem, hogy na, ez lesz a végeredménye. És elmondom, hogy ez lesz a végeredménye, de ez a végeredmény nem biztos, hogy megfelelő lesz az ön részére. Tehát én ezt tisztán elmondom elejétől végéig, és akkor elmondom neki, hogy mi ezt akkor itt tudjuk csinálni, megfelelő-e, vagy nem megfelelő. És ha azt mondja, hogy megfelelő, akkor azt tudjuk prezentálni. Ha azt mondja, hogy nem megfelelő, akkor köszönöm szépen, viszontlátásra, és akkor odébb áll. Tehát nekünk nem az elsődleges cél, hogy leszedjük a pénzt a megbízótól. Nagyon sok olyan megbízóm jött már, akit lebeszéltem a megbízásról egyáltalán. Holott, mint ahogy mondtam, ezt a cégek nem szokták, mert hiszen ebből élünk jóformán.
És miért beszélni?
Mert látom, hogy mit vár, és látom, hogy azt úgy nem tudunk az ő elvárásainak, a szakma nem tud megfelelni. És akkor mondom, hogy hiába megy el, hogy miért nem tudjuk megcsinálni, hiába megy el 3-4 magánnyomozót, azt se fogja tudni megcsinálni, mert nem lehet megcsinálni az ő elvárását. Tehát most mondok egy nagyon egyszerű, sarkított dolgot, pénzkövetelés. Felderítjük, hogy az adósnak ugye milyen van, milyen nincsen, ugye csinálunk akár egy KT-t, egy környezettanulmányt, egyéb dolgokat, és amikor azt mondom, hogy jó, hogy ez az ember tartozik önnek, mit tudom én, 5 millió forinttal, de ezt az 5 millió forintot akármilyen eljárás alá vonjuk, nem fogja tudni kifizetni, mert nincs miből. Mi mindig úgy csináljuk, amikor elvonunk egy munkát, hogy azt mondom az illetőnek, hogy futunk benne egy kört, utána nézek, hogy mit érdemesebb, mennyit lehet csinálni, és a következő találkozón, ha ide tetszik jönni, elmondom, érdemese felvállalni, mert egyszerűen lesz-e belőle pénz, vagy nem lesz, mondjuk egy követeléskezelésnél. És amikor körbejárjuk a történetet, akkor felhívom telefon, és mondják, hogy ne haragudjon, körbejártuk a dolgot, nincs értelme semmit csinálni, mert nem lesz belőle pénz, akármilyen eljárás alá vonják az illetőt.
Volt már úgy, hogy abba akarta hagyni ezt a vállalkozást?
Nem.
Ez egy életforma, nem. Amikor beszélt az előbb a szakmájáról, meg hogy miért nem hagyja abba. Nekem nem. Az jutott eszembe, hogy ez egy életforma.
Ez egy életforma. Hál' Istennek megtehetjük azt, hogy válogatunk a munkába. Régen, amikor kezdtük a szakmát, akkor minden munkát felvállaltunk, idézőjelbe téve, hogy minden munkát felvállaltuk, mert akkor ez egy trend volt, hogy akkor jöttek a munkák. Hát, volt olyan, hogy cégekkel voltunk szerződésbe követeléskezelés vonatkozásában éveken keresztül, és nem fizettek az adósaik, akkor nyomták már hozzánk a dolgokat. Aztán ez egy idő után megváltozott, mert ahogy az egyetemek, több egyetem elkezdte ontani a jogászokat a jogászképzésekből adódóan. Rengeteg jogász jött ki, és akkor a cégek zöme azt mondta, hogy hát van nekünk vállalati jogászunk, hát ezt ő is meg tudja csinálni kvázi, fölösleges egy magánnyomozóirodát megbízunk tevékenységgel, mondjuk egy pénzkövetelés történetében, és akkor ezek úgy már elmaradtak, mert nyilvánvaló, hát most jogászuk van, akkor meg tudja csinálni.
Önök mit tudnak hozzátenni mondjuk egy követelés kezelésnél vagy behajtásnál, mert nyilván a jogász leírja, hogy így és így követelem, elmegyek a bíróságra. Mi az, amit a magánnyomozó hozzátehet ehhez a jogi eljáráshoz, vagy hogyan tudja
segíteni? A jogász az leveleket fogalmaz meg, ír és válaszolgat. Mi személyesen kimegyünk. Első alkalommal mindig beszélünk vele, akár telefonon felhívjuk egyeztetésre, ha nem, akkor oda megyünk és személyesen megkeressük. És azért arra mindig jut lehetőség, hogy tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a maradjunk a pénzkövetelésnél, tehát nem fizeti vissza, akkor milyen retorziókkal élhet a hitelező, de itt mint törvényes eljárásról beszélt, tehát jogi eljárásról, tehát fizetés meghagyás kibocsátása, és a többi, és a többi. Vagy például a szerződés alapján ugye meg tudjuk nézni, hogy ugye ez itt egy bűncselekmény is kilóg, és akkor elmondjuk neki, hogy amennyiben nem, akkor mi megtesszük a feljelentést, mármint a megbízónak előkészítjük feljelentésre, büntetés, megteszi. Hogyha ő most ezt ugye megérti, akkor azon van, hogy egy ilyen fizetési egyességet kössünk vele. Legtöbb esetben mindig ez van. De a fizetési egyességnek sincs a végén az, hogy ő 100%-osan ki tudja fizetni, mert amikor leülök vele beszélgetni, már látom rajta, hogy 3 forintja nincsen. Tehát hiába mondom azt neki, hogy egy tartozás elismerő nyilatkozatot írjon alá, aláírja minden további nélkül, de abból még nincs pénz. Végig lehet vinni egy ügyet, de az ügy végén soha nem az van konkrétan, hogy megtérül a kára a hitelezőnek, vagy a megbízónak.
Volt már úgy, hogy megesett valakin a szíve?
Volt.
És abba hagyta, vagy oda hagyta?
Hát, volt hivatalos eljárásban is, volt meg magáneljárásban is. Egy hivatalos eljárásban egy szerencsétlen nő, aki bankrablás miatt került pálcba.
Elég súlyos.
Súlyosnak is tűnt a történet. Hát a lényege az volt, hogy ő egy pénzintézetből szeretett volna pénzt fölvenni, és a pénztárosra akart ráijeszteni végül is egy gyurma darabbal, mintha az egy robbanószer lett. Azt tolta bele az orra alá.
Tehát azért rablásnak tűnt a dolog.
Hát igen, de fegyveres rablásnak minősítették az ügyet, és akkor én, mint egy bizonyos szintű szakértő nyilatkoztam benne, hogy ez a gyurma nem alkalmas arra, hogy ő most ezzel bankot raboljon. És ezzel így kapott egy felfüggesztett enyhítéletet. Mögött egy zsarolás volt, egy férfi zsarolta meg szexuális dolgokkal, és családja volt a nőnek, és a többi, és a többi, és nagyon rondán kényszerítette arra, hogy fizessen neki, és máshonnan nem tudott volna pénzt tenni, csak így, hogy egy bankon keresztül.
Tehát kétségbeesésében csinálta.
Így van, ez történt.
És a magánnyomozói szakmában már, amikor itt dolgozott, melyik volt a legnehezebb esete, arról tud beszélni?
Az a helyzet, hogy nekünk minden elvégzett munka izgalmas. Méghozzá azért, mert mindig a munka folyamán derül ki, hogy ez mennyire lesz komoly, és mennyire lesz izgalmas. Tehát amikor mondjuk kimegyünk egy poloskát keresni, akkor valóban nem tudjuk, hogy találunk-e, vagy nem találunk. Olyan trükk volt, amit már megcsináltak velünk, hogy kimentünk egy bankhoz, bankigazgatónak az irodáját kellett átvizsgálnunk, hogy nincs-e lehallgató készülék. Kimentünk, felvonultunk apparátussal, több helyiséget kellett átvizsgálni, ugye hát a bankvezérnek a szobájánál kezdtük el átvizsgálni. Azt tudni kell, hogy több műszerrel történik az átvizsgálás, tehát spektrumanalizátortól kezdve, ugye a nonlinárisig, tehát a lényeg az, hogy működő poloskára is keresünk, és nem működő poloskára is, tehát több műszer az, amivel mi keresünk, enélkül nem is lehet értelmszerűen elvégezni egy tevékenységet. Én már a főnöknek, tehát a bankigazgatónak az irodáját átvizsgáltam, és én már tudtam, hogy nincs ott semmi. És megyek a következő irodába, és kezdem azt átvizsgálni, amikor a kolléganőm szól, hát, hogy ő látja a műszeren, hogy ott van bent valami a bankigazgatónak az irodájában, még mindig, mert jelez neki a műszer. És mondom neki, hogy ez nem létre. Most jövök ki, és semmi nem volt ott. Hát hogy lehet? Visszamegyek, nekem is jelez a műszer, hogy van. Ránézek a két biztonsági vezetőre, meg a helyettesére, akik ott voltak, ugye, és már mosolyognak. Mondom, ne haragudjatok már, itt valami nem stimmel, és akkor megyek a műszerrel, nézzük, és kiderül, hogy tehát a bankigazgató íróasztalának ilyen csővázas lába volt, ami belül üres volt. És amikor én kimentem, a két jó ember, ugye a biztonsági vezető, meg a helyettese, fogta, fölemelte az asztalt, és abba a csővázba belerakott egy adókészüléket, egy lehallgató készüléket. Ami onnantól elkezdett adni, és amikor én kimentem, kint a másik helyiségben, a kolléganőm a műszer már látta, eddig nem látta, aztán egyszer csak megjelent neki, hogy ott valami van. És akkor mondom neki, hogy fiúk, hát itt valami, és akkor elkezdik, most hát ott van a lábam, mondom, igen, itt van, de mondom, hogy került, jaj, most tettük be, hát mondom, figyeljetek ide, egy, ez nem egy korrekt dolog, mert ugye, ha mi átvizsgálunk egy helyiséget egyszer, komolyan, technikával, és azt mondom, hogy itt nincs semmi, akkor abban az időintervallumban nincs semmi. Az, hogy ti betesztek egy lehallgatókészüléket utólagosan, és akkor elkezdenek nevetni, és mondják, hogy ha-ha, a pénzetekért dolgozzatok meg. Hát mondom, menjetek a fenébe már, elnézést. Ez egy nem korrekt dolog. Na, ilyenek voltak.
Ezt meddig tudja csinálni?
Nem tudom. Ami kedden van hozzá.
Amikor dolgozik, akkor vadászik?
Ez csak így lehet csinálni.
Mi az érzés?
Hajtás van. Tehát olyan érzés van, mint az adrenalin, de nem igazán az, mert ugye itt más történet van. Itt inkább az, hogy megfelelni az elvárásnak valahol. De hát ez magam felé, tehát nem kifelé, hanem magam felé, hogy tehát itt biztos van valami, itt nézzük meg, itt csináljuk, itt menjünk, járjunk utána a végéig a dolgok, és mi mindig végére járunk a dolgoknak. Az, hogy most ez az eredmény, az pozitív lesz, vagy negatív, azt én előre nem tudom megmondani, és sajnos ugye egy megbízó felé se, mert ugye a megbízók zöme már legtöbb esetben azt mondja, hogy ja, hát nem találtatok semmit, de hát mégis ki kell, mondom, igen, ki kell fizetni, hát a munkát elvégeztük. Az, hogy mi nem találtunk, mert nincs semmi, az nem a mi problémánk. Most egy válóperes, visszatérve egy válóperes esetre is, az, hogy a férj, hogy a nő megcsalja, vagy fordítva. És amikor oda megyünk a férjhez, és mondom, mondjuk, hogy a nő abban az időintervallumban, amíg figyeltük, vizsgáltuk, nem volt kapcsolata senkivel.
Tiszta.
Tiszta. De az, hogy most holnap után lesz valaki, azt mi nem tudjuk garantálni.
Mennyire hallgat az ösztöneire munka közben?
Hát mondhatnám azt, hogy általában mindig. Nem igazán ösztönről beszélünk, hanem úgy gondolom, hogy ebbe benne van már a szakmai rutin, ebbe benne van már a szakmai mentalitás, tehát ez már több dologból tevődik össze. Az ember kimegy az utcán, vagy bemegyek egy presszóba, vagy egy étterembe, akkor az ember szeme már pillanatok alatt körbe jár, nem úgy vaktába megy be, és akkor már azt nézi, hogy na hova üljek le, ajtóval bejárti ajtóval lehetőleg nem hátra, milyen sarokba, mi a menekülési lehetőség, és a többi, és a többi. Tehát az embernek már ez úgy benne van.
Ilyet utoljára a filmben láttam, de ezek
ez van, ez létezik, igen. Ki jön be az ember ajtóval szemben, hogy kit lát, hogy bejön, ki jön be, hova megy, mit csinál, hova ül le, miért ül le. Tehát ezek már mind úgy benne vannak az emberbe teljes egészében.
Ez rányomja a bélyegét az életére, meg arra is kíváncsi vagyok, hogy a szakmájából kifolyólag, főleg amíg rendőr volt, gondolom az elhárítás az egy más kategória, hogy sok rosszal találkozott.
Igen, ez tény.
Lényegében csak a rosszal igen. Találkozott, hogy mennyire tudja magát ezen túltenni?
Nehezen, és ez valóban akkor, lomines akkor jön elő, amikor gyerekekkel szemben követnek el akármilyen szintű, akár bűncselekményt, akár szabálysértést, akár atrocitást, tehát akkor ez úgy az embernek mindig benne
még
marad.
Még
inkább föl inspirál az ember. Szóval már ebben is ugye a rutin benne van most. Az ember úgy már megszokja a dolgokat, már úgy benne van a dolog, és valahogy úgy meg is nyugszik, mert ugye az ember, hogy néha nem tud ellene tenni a dolgok ellen. Tehát nem, és azért ez úgy valahogy, ha nem is megnyugvás, de inkább az ember, hogy eltemeti magába ezeket a dolgokat.
Tud még hinni a jóban, akkor másképp kérdezem.
Igen.
Köszönöm szépen.
Szívesen, én is köszönöm.
A Dzsungelharc mai története véget ért. Vendégünk Rohánszky Mihály, a Kénfogó Detektív és Információvédelmi Iroda tulajdonosa volt. Egy hét múlva ismét itt leszünk, és egy újabb arcot ismerhettek meg a magyar gazdaság sűrűjéből. Köszönöm, hogy velünk voltatok. Rétai Igort hallottátok.
Ez volt a Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.